Ma is a gyógyulásról lesz szó, tehát a gyógyulással kapcsolatban, illetve hát nem csak a gyógyulással, hanem a csodák, a gyógyulás csodák által, ezt a címet adtam a mai tanításnak. Nagyon sok drága testvérünk van, nagyon sok hagyományos gyülekezet van, úgymond hagyományos gyülekezet, akik nem karizmatikus, hanem antikarizmatikus gyülekezetek. Mindjárt ezt hadd fordítsam le magyarra, hogy értsétek is. Ugye a karizmák azok a szellemi ajándékokat jelentik, nem a karizmunkat, tehát a görögben a karizma a szellemi ajándék. Tudjuk, hogy Pünkös napján kitöltetett a Szent Szellem, és a Szent Szellem adta a Szent Szellem ajándékait. Ma nem mindenki fogadja el a Szent Szellem ajándékait, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát most már kihaltak az apostolok, és megszűntek a csodák, és egyáltalán nincsenek csodák. Hát ilyen próbálkozások, hogy a Bibliából, hogy az igéből, hogy Isten beszédéből kivegyék a csodákat, ezek nem új próbálkozások, már az első-második században voltak ilyenek, akik ugye azt mondták, hogy hát mítosztalanítani kell Isten igéjét. Már eleve ez a mítosz szó, ez egy sértő, ugyanis a kereszténység az nem mítosz, nem egy kitaláció, hanem Jézus Krisztus valóságos személy, és a mi hitünk az ő valóságos személyében van, az ő halálában és az ő feltámadásában. Ez a mi keresztény hitünk alapja. És Jézus elküldte a Szent Szellemet, miután ő elment, és az apostolok cselekedetei első fejezetének 1:8-as versében olvassuk, és eljön hozzájátok a Szent Szellem, és lesztek nékem, hát ezt felolvasom azért pontosan, mert illene, azt mondja az 1:8, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Szamáriában és a földnek mind végső határáig. Ezt a tanítványoknak mondta, és ezután Jézus felvitetett. Ugye Jézus megígérte a Szent Szellemet a tanítványoknak, és mondta, hogy én elmegyek, de nem hagylak titeket árvákul, hanem elküldöm hozzátok az Atyának az ígéretét, az igazságnak a szellemét, aki meg fogja feddeni a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ugye, tehát ítélet tekintetében az, hogy e világnak a fejedelme megítéltetett. Igazság tekintetében, hogy ő az Atyához megy. A bűn tekintetében pedig az, hogy akik nem hisznek ő benne. Tehát a Szent Szellem tesz bizonyságot a világnak. A Szent Szellem nélkül nem tudjuk végezni a szolgálatunkat, hiszen vesztek erőt. Milyen erőt? Ő nem egy erő, ő nem egy személytelen erő, hanem ő személy. Ugye a Bibliában nincsen benne, úgyhogy Szent Háromság, de igenis hiszünk a Szent Háromságba, az Atya, Fiú, Szent Szellem, három személy, egy Isten, egy létezőben három személy. Tehát ez a mi keresztény hitünknek az alapja. És igenis, hogyha hisszük a teljes Szentírást, akkor nem lehet kivenni a Szentírásból a természet felettit, hiszen mi egy természet feletti Isten szolgálunk. Ha a Bibliából kivesszük a természet felettit, kivesszük a Szent Szellemet, kivesszük a jeleket, kivesszük a csodákat, akkor nem marad más, mint egy üres vallás, egy üres klub, vagy akár hobbisták, vagy nem tudom, valamilyen rajongók valamilyen ügyért. Tehát a Szent Szellem személye által szolgált Jézus itt a földön. Ezt nagyon sokan nem értik, és ez egy alap dolog. A Filippi levél második részében van leírva, hogy Jézus az isteni hatalmából kiüresítette magát, szolgai formát vett fel, és mint ember megalázta magát, engedelmes lévén halálig, a keresztfának a haláláig. Tehát ő ugyanúgy Isten volt, mint ember volt, de itt a földön nem az isteni hatalmával szolgált, hanem Isten szellemének az erejével. Tehát amikor rászállt a Szent Szellem Jézusra, onnantól kezdte meg Jézus a földi szolgálatát, a Szent Szellem erejével. Mivel hogy a Szent Szellem Isten természet fölötti, ugyanúgy természet feletti dolgokat végez. És egy dolgot kell megértenünk, hogy Isten nem változik. A Szent Szellem sem változik. Jézus azt mondta, hogy nálam nélkül semmit nem tehettek. Nem azt mondta nekik Jézus, hogy menjetek és majd a saját erőtökből boldoguljatok, ahogy akartok, hanem azt, hogy elküldöm őt, aki által maga Jézus is végezte a csodákat. És amikor a János evangélium 14-12. Fejezetében azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, ad is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, sőt, a nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy figyeljetek ide tanítványaim, hát most látjátok, hogy én miket teszek, de ti azt ezt meg ne próbáljátok. Hanem pontosan bátorította, biztatta őket arra, hogy igenis, tessék ugyanúgy a Szent Szellem erejével kimenni és szolgálni. Még Jézus meg sem dicsőült, meg sem halt, már kiküldte a tanítványokat, hogy a Szellem erejével, ugye rájuk lehelt, és hogy a Szellem erejével munkálkodjanak. Világos utasításokat adott. Az utasításokban mindig benne volt először is az evangélium hirdetése. Ha az evangélium hirdetésében nincsen benne a természet fölötti, nincsen benne a Szent Szellem, akkor mi nem tudjuk meggyőzni az embereket. És nagyon sokan követjük el, vagy követtük el, vagy követik el azt a hibát, hogy megpróbáljuk észérvekkel meggyőzni az embereket Jézus Krisztusról, az ő haláláról és az ő feltámadásáról. Nem tudjuk megtenni. Ezt az ember a természetes képességéből nem tudja megtenni. Egyedül Isten szelleme, aki bizonyságot tesz az elveszettnek, az elveszett voltáról. Mert a Szent Szellem, aki meggyőzi az embereket, a mi feladatunk az, hogy hirdessük. A Szent Szellem majd elvégzi a többit, az nem a mi dolgunk. És Jézus, amikor elküldte a tanítványait, akkor elmondta nekik, igenis csodák fognak történni, természetfeletti dolgok fognak történni, sőt, természetfeletti dolgokat fog végezni Isten rajtatok keresztül, azt, hogy a betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok föl, poklosokat tisztítsatok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát ez volt Jézus küldetése, hogy igenis, hogy természet ördögöket üzzenek, poklosokat tisztítsanak. És ezt nem tudja az ember megtenni a természetes képességéből, ezt egyedül Isten szellemének az erejéből tudja elvégezni. Na igen ám, de hát ugye Jézus meghalt, megdicsült, kihaltak az első apostolok, na de akkor most mi van velünk? Nézzük Jézusnak az utasítását, hogy mi az, amit Jézus mondott, és ide kell, hogy visszatérjünk az alapokhoz, Márk 16-17-18. Azt mondta Jézus, miután föltámadt és a tanítványainak megjelent, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevembe ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegikre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hát ezt mondta Jézus. És ha megnézzük a Márk evangélium 28-as részét, akkor hasonló dolgokat mondott. Nagyon sokan mondják, hogy hát most már azt csak az első apostoloknak mondta, és hogy az apostolok most már nincsenek a korai apostolok, hogy megszűntek a csodák. Ezzel a gondolkodásmóddal van egy kis probléma. Hogy a csodák azok Istentől vannak, és nem az apostoloktól. Úgyhogy mindegy, hogy hány apostol hal ki, vagy hány tanítvány hal ki, a csodákat Isten végzi. És ma is végzi, mert Isten nem változott. Ma te vagy az, aki itt vagy, apostol mit jelent? Azt jelenti, hogy küldött, igaz? Tehát ma Isten bennünket küldött el, mindig az éppen földön lévő gyülekezetnek a feladata az, hogy megtegye azt, amit Jézus mondott. Hát én nem látok semmi okot arra, hogy mi bármi más tegyünk, mint amit Jézus mondott, mint amit Jézus tett, és amit a korai tanítványainak parancsolt. Jó, tehát ez a mi feladatunk, hogy higgyünk. És a tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus mondta, és meg is történtek a dolgok. Az ékes kapunál, az apostolok cselekedetei harmadik részében, az első rész 1-től a 26-os ige versig olvassuk, hogy Péter és János mentek, és ott mindjárt az ékes kapunál történt egy csoda. Csak egy ok mindjárt, hogy miért ne az apostoloknak tulajdonítsuk a csodákat. Általában ezt teszik, hogy Jézusnak tulajdonítják az összes csodát, meg az apostoloknak tulajdonítják a csodákat. De a csodát azt Isten végzi, az ember nem más és nem több, mint Istennek az eszköze, Istennek az edénye, akin keresztül átfolyik Istennek az ereje, és Isten végzi a munkát embereken keresztül. Úgyhogy semmi köze a csodáknak, meg az apostoloknak e tekintetben egymáshoz. Ők tették az ő dolgukat, ők megtették, amit Jézus mondott, amit Jézus parancsolt nekik, hogy tegyenek. Nekünk ma ugyanazt kell tenni, amit Jézus mondott, amit Jézus parancsolt. A többi az nem a mi felelősségünk, az majd Istennek a felelőssége, Istennek a dolga. Ő fogja elvégezni. Én nem tudok meggyógyítani embereket. És Péter apostol sem tudott meggyógyítani embereket. És erről mindjárt hadd szóljon az ige. Miután az ékes kapunál, majd ott van, elolvassátok, csak mondom a történetet, megtörtént a csoda. Egy anyja méhétől fogva sánta ember, aki ott koldult az ékes kapunál, Péter és János mentek az imádkozás órájára, és mondták, hogy aranyom, ezüstöm nincsen, de a Jézus nevében kelj föl és járj. Megfogta Péter a kezét, fölkelt és járt. Egy csoda történt. Általában, amikor csoda történik, akkor az emberek a csodára összeszaladnak. Összetudult ott is a nép, hogy mi történt. Hát mindenki ismeri, egy olyan koldus volt, aki hát nagyon jó helyen koldult, tehát a templom kapujába koldulni, nagyon jó hely volt. Biztos ment a harc, hogy kikerüljön oda, és ezt az embert ismerték. És hát az ember egyszerűen csak meggyógyul. És akkor miért történt? Hogy történt ez? Azt mondta Péter, mi a csodát néztek mi reánk, minthogyha a saját istenfélelmünkkel, vagy a tulajdon erőnkkel tettük volna, hogy ez az ember járjon. És elmondta a zsidóknak, nem, hanem az a názáreti Jézus, akit ti megfeszítetek, az ő nevére történt mindez. A Jézus nevére történt mindez, hogy itt éppen áll előttetek és jár. Péter mit mondott? Bocs, nem én voltam, nem mi voltunk. Mi a Jézus nevét használtuk csak. Azt a nevet, amelyről azt mondja a Filippi levél, hogy minden név fölött való. Minden névnek meg kell hajolni, mennyeieké, földiekének és föld alatt valókénak. Tehát nem mi tettük, azt mondja Péter, hanem a Jézus nevére történt. Megvan-e ma nekünk Jézus neve? Használhatjuk-e ma a Jézus nevét? Ki az, aki kiküldött bennünket? Ki az, akit képviselünk mi, hívők? Magát Jézust. Hogyan képviseljük? A saját erőnkkel, a saját képességünkkel? Nem, hanem a szellemnek az erejével, a Szent Szellem erejével, akit ő adott nekünk. És ha megyünk tovább az apostolok cselekedetei 5. fejezetében olvassuk, nem megyünk bele a részletekbe. Sok jel, sok csoda történt, még akiket Péter árnyéka ért, még azok is meggyógyultak. Aztán Pál apostol Lisztrába prédikál. Ezt a 14. fejezetben olvashatjuk. Hallgatta a prédikációt, hallgatta az üzenetet. Nem tudjuk Pál miről prédikált, ott konkrétan nem írja le az ige. Csak azt látjuk, hogy Pál, hogy látta, hogy van hite. És szólt neki, hogy állj a lábadra, és kelj föl a tolószékedből. És nagy csoda történt Lisztrába. És ott is fölálltak az emberek, oda jöttek az emberek, hogy mi történt. Ez egy természetfeletti dolog. Áldozni akartak Pálnak. Mit hittek a görögök, hogy hát az Istenek lejöttek az égből, és valami Jupiternek, meg Merkuriusnak, meg nem tudom, áldozni akartak nekik, mert Isteneknek képzelték őket. Isten tette a csodát, de nem az, akikben ők hittek, hanem ő tette, akit ők még nem ismertek. És egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztus mellett, Jézus Krisztus feltámadása mellett az élő Istenről. Tehát az evangélium hirdetését, amerre mentek, jelek és csodák követték. Aztán Publius helytartó, aki meggyógyult. Pál imádkozott érte. És azt mondja az írás, hogy odajöttek a szigetről többen, és akik betegek voltak, azok mind meggyógyultak. Isten csodát tett. Mert a mi Istenünk egy természet feletti, egy csodatévő Isten, és több beteg a szigeten meggyógyult. És folytathatnánk tovább a sort. Tehát ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni veletek, hogy mennyire nem az apostoloknak a képességén múltak a csodák és a gyógyulások, hanem Istennek az erején. Tehát az apostolokon keresztül, a korai apostolokon keresztül átfolyt Isten ereje, Isten kenete, úgy, ahogy ma rajtad keresztül, vagy bármelyik hívőn keresztül mindez megtörténhet. Biztatlak és bátorítalak benneteket az ige alapján, hogy igenis, ha látsz egy betegséget, ha látsz egy embert, akinek imára van szüksége, igenis, tedd rá a kezed és imádkozzál érte. Mert benned van a Szent Szellem. Amikor újjászülettél, akkor Isten szelleme ott van a bensődben. Ha megkeresztelkedtél Szent Szellemmel, ugye az a szolgálati ajándékokat közli ilyenkor Isten, akkor az ajándékok által az emberek meggyógyulhatnak. Csoda történik. Egy olyan dolog, amit nem tudunk megmagyarázni ok és okozati összefüggésekkel. És a tudomány ezt ma nagyon nem szereti. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy mindent be akarunk magyarázni, és amit nem tudunk megmagyarázni, arra azt mondjuk, hogy hát az nem létezik. Az kuruzslás, az varázslás, mindent az égvilágon mondanak rád. Hát nem egy helyes hozzáállás ez, hanem tényleg a szellemnek az ajándékai által működnek mind a mai napig, és kellene, hogy működjenek. Ugyanis mi ugyanabban az időkorszakban élünk, amelyik időkorszakban ők éltek. Ez az időkorszak, ez a kegyelemnek a korszaka. És a kegyelemnek az ajtaja be fog zárulni egyszer. Nem lesz nyitva örökké. Most bárki bemehet, bárki segítségül hívhatja az Úr nevét és megtartatik. Bárki üdvösséget kaphat. Ugye az Ószövetségben ez nem így volt, a pogányok ki voltak zárva az Istennel való kapcsolatból. Az Efézus levél második része erről pontosan beszámol. Jó, nézzük, hogy mit mondott Pál apostol a Róma 5:18-19-et, ezt kérném szépen kivetíteni, hogy nézzük meg közösen. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Jézus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességével, szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálem környékétől fogva íráig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Hogyan szolgált Pál? Azt mondja, nem én tettem. Semmit nem merek mondani, hogy én tettem volna, azt mondja Pál apostol. Ma mégis emberek Pál apostolnak tulajdonítják a csodákat, amiket Pál cselekedett. Nem Pál tette, maga Pál mondja, ő is mondja, hogy nem én, semmit nem merek mondani. Jelek, csodák ereje által. Ma hogy fogják megismerni az emberek az élő feltámadt Krisztust? Hogy fognak hinni egy természet feletti Istenben? Hogyha a jeleket és a csodákat kivesszük a szolgálatból, kivesszük az egyházból, kivesszük az igéből, teljesen torzulni fog a keresztény üzenet, hogyha enélkül próbálunk meg bármit tenni. Jelek, az Isten szellemének az ereje által történt mindaz, és így töltötte be Pál is az evangéliumot, Jeruzsálemtől kezdve egész íráig. Hogyha megnézzük a Szent Szellem ajándékait, három helyen is van a Bibliában, ahol bőségesen olvashatunk róla, az egyik ilyen hely az első korintusi levél, egészen a 12. fejezettől a 14. fejezet végéig, igen, az 1 Korintus 13 is oda tartozik, tehát ez mind a három szakasz. Isten a Bibliába három fejezetet szánt annak, hogy a szellemi ajándékokról tanítson bennünket. És a 12. rész első részében ott vannak az ajándékok, három csoportra is föl lehet osztani, a hit és a kinyilatkoztatás ajándékok az egyik fajta ajándék, a második csoportba szokták az erő ajándékokat, és a harmadik csoportba pedig a szólással kapcsolatos ajándékokat. Ezek mind a Szent Szellemnek az ajándékai, mind természet feletti ajándék. Mit jelent az? Az, hogy nem az ember természetes képességéből fakadnak. Miért akarják ma egyesek emberi képességeknek betudni azt, ami nem az ember képessége, hanem Isten természet feletti képessége rajtunk, vagy akár rajtad keresztül? Isten megnyilvánulhat. Tehát, és Isten megnyilvánul. Mi szükséges ehhez? El kell, hogy fogadjuk az igét hit által. Hit szükséges hozzá. És ha megnézzük, itt ezek az emberek hittek. Jézus mondja a Máté evangélium 7. részében, a 24-es igevers, hogy óriási különbség van, hogy az emberek csak hallják az igét, vagy az emberek meg is cselekszik, és meg is teszik azt, amit Jézus mondott. Azt mondja Jézus, ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Tehát Jézus két dolgot mond. Tehát van, aki hallgatja az igét, az bölcsember, és aki meg is cselekszi, amiket hallott. És ez nagyon fontos, Jakab is mondja az igében, a levelében, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek, megcsalván magatokat. Nagyon sokszor hallgatjuk az igét, bólogatunk rá, igen, jó, igaz, úgy van, ahogy mondjuk, igen, úgy van, ahhoz le van írva, de mit teszünk akkor, amikor cselekedni kell? Hatástalan, hogyha ha nem tesszük meg, amit Jézus mondott, akkor nem lesznek eredmények, akkor össze fog dőlni a ház. Tehát Jézus nem mondta, hogy nem lesznek kihívásaink, nem támad meg minket betegség, a gonosz nem fog megtámadni bennünket, semmilyen kihívásunk nem lesz az életbe, keresztényé váltunk, és akkor dolce vita, minden rendbe, és majd megyünk a mennybe, amikor végeztünk itt a földön. Nem, hát ez nem így van, és pontosan ezért van szükség egy természet feletti erőre, ha mi csak a természetes képességeinkre támaszkodunk, akkor tudjuk, hogy azzal hova jutunk. Azt hiszem, ezt már mindannyian megpróbáltuk. És nagyon sokszor megkérdezik az emberek, hogy hát most akkor hol van az a csoda? Akkor most hol van Isten? Akkor most miért nem jön az én gyógyulásom? Én már mióta hiszek? Én már mióta hallgatom az igét? Én már mióta gyülekezetbe járok, és mégsem jön a csoda. Talán itt a kulcs, és itt kell megvizsgálni magunkat, hogy csak hallgatói vagyunk az igének, vagy meg is tesszük azokat a dolgokat, amiket az ige mond. Tehát cselekvői kell, hogy legyünk Isten beszédének. Tehát kell egy kijelentést kapnunk Istentől. Tehát hitáltal működik mindez. Akikkel a csodák megtörténtek, olvasunk a Bibliában nagyon sok ilyen emberről, azok az emberek azok valamit tettek, valamit csináltak, hogy az ő csodájukat elvegyék. Ha csak azt a vérfolyásos asszonynak az esetét nézzük meg, aki mondta, ki mondta, hogy igen, én meg fogok gyógyulni, én választok egy utat, kipróbáltam a természetes utat, nem működött, csak rosszabbul jártam, akkor jó, ez az én utam. Hogyha Jézushoz megyek, és ha csak a ruhája szegélyét megérintem, akkor is meggyógyulok. Ismeritek, vagy sokan olvastátok a történetet, tudjátok kívülről. Akkor ő meg is tette. Először is mondta. Kimondta a hitét. Ő választott egy utat, hogy na ez lesz az én utam. Kipróbáltam, és ragaszkodott hozzá. Veszélytelen út volt, amit ő elkezdett. Nem volt veszélytelen, mert ha rajta kapják, akkor megölik, akkor megkövezik. De azt mondta, hogy ez az én utam, és ezt fogom választani. És mondta, hogy ezt teszem, és megcselekedte. Tehát ez a két dolog benne van a gyógyulások meg a csodáknak a történetében, és csoda történt vele. Tehát azokkal az emberekkel, akikkel csoda történt, általában nem voltak passzívak. Általában aktívak voltak, tehát valahol ott voltak ők is benne, keresték a megoldást, keresték a gyógyulást. Még az a Betesda tavi 38 év óta beteg ember, ő is kereste a megoldást, mert oda ment ahhoz a tóhoz, meg akart gyógyulni. És ugye megkapta a gyógyulását Jézustól. Egy csoda történt vele. Tehát hitáltal kiléptek. Tehát hitben élni, hitben járni, ez egy eléggé izgalmas dolog. Ugye van az a szólás, mondás, hogy hinni csak a templomba kell, ugye mondják nagyon sokat. Nem. Nem. A hitünk az, ami meghatározza a jövőnket, hogy mibe hiszünk. Amibe hiszünk, azon fogunk gondolkodni. Amin gondolkodunk, azáltal fogunk cselekedni. És ha rossz a hitünk, akkor rossz lesz a cselekedetünk is, és rossz lesz a végeredmény is. Tehát a hitünket igenis minden pillanatban hinnünk kell. Pál apostol azt mondja, én tudom, kinek hittem. Ő Jézusnak hitt. És mi Isten igéjében hiszünk, Isten igazságában hiszünk, mert Isten igéje az egy mag. Isten igéje jó gyümölcsöt fog teremni. Ugye Jézus azt tanította, Márk 4-ben olvassuk ezt a történetet, sőt a Máté 13-ban is rögzítve van, hogy ez az alap dolog. Ha ezt nem értjük meg, akkor nem értünk meg semmit. Hogy Isten mindent magról rendelt el. Ott kell, hogy legyen a hitnek a magja. Az ember szívében. Ott kell, hogy legyen a hit. És az a hit kinyilatkoztatást meg kell, hogy kapjuk. És a jó mag az jó gyümölcsöt fog teremni. Tehát az ige tanítja, hogy Istennek az igéjét, Istennek a beszédét vessük el bőségesen a szívünkbe. Hiszen ha bőségesen vetünk, bőségesen is fogunk aratni. Ha akkor akarsz a hitre jutni, amikor már ég a ház, amikor már minden összedőlt körülötted, akkor lehet, hogy késő. Jó, tehát amikor a bölcs ember nem akkor kezd el kutatásni, amikor megszomjazik, hanem nyilván bőven előtte. Úgyhogy nekünk is fontos az, hogy fölépítsük a hitünket, és higgyünk Krisztusban. Sokan nem akarnak vetni, sokan nem akarnak befektetni. Eredményeket szeretnénk csak. Ma egy ilyen világban, egy ilyen instant világban élünk, hogy adj Uram Isten, de azonnal, és tehát ugye Istenre úgy tekintünk, mint egy mennyei webáruházra, ugye betesszük a kosárba a dolgokat, aztán lehívjuk, és akkor megrendeljük, aztán majd jön nekünk. Tehát Isten nem így működik. Tehát Isten egy élő kapcsolatra vágyik az emberrel, vágyott az emberrel, és ezért is adta érte a legdrágábbat, az ő egyszülött fiát, hogy nekünk egy élő kapcsolatunk legyen vele. A természetes szüleinkhez sem csak akkor megyünk, amikor ugye, valamire szükségünk van, hanem tényleg van egy kapcsolat. És Istennek az arcát kell keresni. És meg fogjuk látni Istennek az ellátását is, hiszen az ő családjába tartozunk. Tehát nem csak erről szól, hogy el kell vetni igenis Istennek az igéjét, meg kell szereznünk azt a fajta hitet, azt a győztes hitet, amely az isteni fajta hit. És az Isten igének a hallásából van. Máshonnan nem tudod megkapni. Tehát nem csak egy passzív részvételről van szó, hanem igenis Istennek az igéjét meg kell hallgatnunk, tehát mert a hit az hallásból van, a hallás az pedig Isten igéjéből, és miután meghallgattuk, a bölcs ember az meg is cselekszi Istennek az igéjét. A II. Korintuszi levél 4. rész, 18-as ige verse. Azt mondja, mivel hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az ige azt mondja, hogy a hit az egy természet feletti. A természetes dolgon, természetes úton látunk dolgokat, tapasztalunk dolgokat. De a hit az pontosan arról szól, hogy nem látjuk. Nem látjuk előre. Nem tudjuk, hogy ugye Ábrahámot, amikor Isten elhívtak, nem tudta, hova megy. Csak egyszerűen hitt az Istennek, amit Isten mondott neki, és ez a hit tulajdonítatott neki megigazulásul. Nagyon sok embernek vannak elképzelései, hogy igen, hát, hogy Isten hogyan tudná őt meggyógyítani, és csak azon az úton majd ő elmondja Istennek, hogy ezt ő hogy tegye. Olvasunk ilyet a Bibliában, Námánnak a történetét, hogyha már olvastátok. Nagyon szeretem ezt a történetet. Amikor egy idegen ember odajön Isten prófétájához, és őneki megvannak a saját elképzelései, hogy majd Isten őt hogyan fogja meggyógyítani. Egy gyógyíthatatlan beteg volt, egy hadvezér volt. Egy országnak ma úgy mondanánk, hogy a hadügyminisztere volt. Egy nagyon befolyásos ember, de nem tudtak vele mit kezdeni természetes szinten az orvosok. És eljött Isten prófétájához, Elizeushoz, és odament a sok ajándékkal, odament a nagy kíséretével. Elizeus ki sem ment hozzá. Kiküldte Géházit a szolgáját, és egy dolgot mondott neki, hogy menj is a Jordánba 7-szer mártózzál be. Na, ez különleges gyógymód. Ezt magyarázd el ma mondjuk egy orvosnak például, hogy nem bántani szeretném, csak egy olyan orvosnak, aki nem hívő orvos, hanem csak a materiális dolgokban hisz, hogy így meg lehet gyógyulni. Hát, ha gondolj, semmi logika nincsen. Ő is úgy gondolta. Hát ennek meg mi értelme van? Ezért jöttem le, eljöttem Szíriából, idejöttem Izraelbe, hoztam, azt hittem, hogy ki fog jönni hozzá. Föl volt háborodva, meg volt sértődve. Hát milyen ember ez? Milyen Isten ember ez? Még ki se jön hozzám, meg se tapogatja a sebeimet, nem is köszön nekem, azt se kérdezi, hogy hogy vagy, hanem kiküldi a szolgáját, hogy mártozz meg a Jordánba 7-szer. Mit gondolt ez az ember, hogy hát ez nem egy normális út? De hál' Istennek voltak ott bölcs szolgáik, akik nem ilyen komplikáltan gondolkodtak, hanem egyszerűbben. És azt mondták neked, figyelj ide, hát valami bonyolult dolgot mondott volna neked, akkor nem megtetted volna. És akkor elgondolkodott. Most meg csak azt mondta, hogy 7-szer mártozz meg a Jordánba. Nem 6-szor, nem 5-szor, nem 11-szer, 7-szer. Miért csinálta meg? Mert Isten ezt mondta neki. Nem tudom, miért ezt mondta neki. És nem is kell, hogy tudjuk, hanem megtette, és megtisztult a poklosságból. És ma Isten különleges útokon cselekszik. Azt mondta, hogy a kezünket tegyük a betegekre, és azok meg fognak gyógyulni. Nem tudom, miért azt mondta. Nem azt mondta, hogy rúgjuk bokán, nem azt mondta, nem tudom, nem mondott semmi már. Azt mondta, hogy a kezünket tegyük rá, és ő meg fogja gyógyítani. Ha Isten ezt mondta, akkor ezt fogjuk tenni. És hiszünk benne, és hisszük azt, hogy igen, Isten képes elvégezni a csodát, mint ahogy nagyon sokszor elvégezte ezáltal. No, tehát az ellenség az le akar beszélni téged mindig arról, hogy mindent tegyél, csak azt ne, amit Isten mond neked. És ma is így dolgozik az ellenség. Vissza kell beszélni az ellenségnek, igen. Van, hogy például a családnak a befolyása, a barátoknak, az okos ismerőseinknek a befolyása. Ne, hogy most te már elmegy egy alkalomra, hát hogy fogsz te ott meggyógyulni? Hát az a modern tudomány sem tud rajtad segíteni. Hát nézd meg a leletedet, hát figyelj már a leletedre. Mit olvasnunk az előbb a második korintusi levélben? Hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ami látható, az elmúlik. Vagy így, vagy úgy. De mi a láthatatlanok tekintünk, és a hit az a láthatatlanra tekint, az Isten ígéretére tekint. És ez a hit, és ezt kell megragadnunk. És az a helyzet, hogy azok az emberek, akik nem hívők, ők nem így gondolkodnak. Nem lehet ezt a szemükre vetni, hát őket erre tanították, mi is ilyenek voltunk majdnem mindannyian, mielőtt megismertük az Urat, és ezért nem kárhoztatjuk őket, de nem hagyjuk magunkat befolyásolni. Mi Isten igényének hagyjuk magunkat befolyásolni, és az ő befolyása alá kell kerülni. Nem a körülmények, nem a család, sőt, még nem is a múltbeli tapasztalatok. Tudjátok, mikor jönnek? Ha? Emlékszem Maricska nénire, neki is ugyanez volt a baja. Pont ugyanebbe halt bele, amilyen most te vagy, ugye? Nagyon bátorító szavak. Hát erről aztán nincs segítség. Ez aztán nem megy. Nem hallunk ilyet emberektől? Ó, neki is ugyanez volt a gondja, hát nem sokáig húzta szegény. Lehet így is beszélni. Megadhatod magad a körülményeknek. Mi nem tagadjuk a tényeket, és nem tagadjuk a betegség tényét, és nem tagadjuk azt sem, hogy egy betegségben a fizikai test meghalhat, mert hát nyilván a sátánnak ez a célja, mondja Jézus, hogy a tolvaj nem egy évért jön, öljön, lopjon, pusztítson. Azt mondja, de én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjek. Tehát nem a múltbeli tapasztalatainkra hagyatkozunk, hogy igen, a múltban is volt ilyen. Nem tapasztalati evangéliumot hirdetünk, és ezt még egyszer elmondom, nem tapasztalati evangéliumot hirdetünk, hogy ki mit tapasztalt, hanem az evangélium az jó hír, az a hír, amit Isten mond az ő igéjében. Azt fogadom el igaznak, és az alapján cselekszem. És Isten igéje az működik. Ja, nagyon sokszor látunk embereket, hogy kétségbe esnek. A kétségbeesés még senkit nem gyógyított meg. Persze, amikor valaki kap egy rossz jelentést, kap egy olyan diagnózist, amivel nem tud mit kezdeni, úgymond, természetes szinten, természetesen ez az embereket sokkolja és ledöbbenti. És kétségbe esnek, és akkor szaladnak mindenhova az emberek. És nagyon sokszor látom azt, hogy megint nagyon sokan nem az Urat keresik, hanem valami tuti szolgálatot keresnek, aki által majd meg fog gyógyulni. És nagyon sokszor láttam ilyen kudarcos eseteket sajnos az elmúlt évek alatt, hogy az sem segített. Mert nekünk nem az embereket kell keresni, elsősorban a gyógyítót kell keresni, elsősorban az igét kell keresni, elsősorban az igének az igazságát kell mélyen elültetni a szívünkbe. Annak valóságosabbnak kell lenni minden látható valóságnál. És ha ez megvan, akkor Isten igéje fog működni. Isten igéje még soha nem vallott kudarcot. Mi már többször kudarcot vallottunk, meg fogunk ismét talán kudarcot vallani. Nem tudom, de Isten igéje az soha. Tehát nem a szükségeink szerint kapunk Istentől. Ezt is nem tudom, észrevettétek-e, hogy mennyi szegény ember van. Ugye, és a bőséget Isten mégsem oda küldi azoknak a szegény afrikai gyerekeknek, akik éheznek. Hogy van ez akkor? Azért, mert nem a szükségeink szerint kapunk, hanem a hit az, ami mennyei valutánk, amivel mi el tudjuk fogadni Istennek az áldásait. Mennyit tudunk elfogadni? És ez azon múlik, hogy mennyire vetettük el Isten igéjének a magját a szívünkbe. Mondta egyszer valaki, hogy arra fog menni, ahogy lefekteted a sineket, azon a sinen fog menni a vonatod. Jó sineket kell lefektetnünk, hogy a vonatunk abba az irányba menjen, amerre mi szeretnénk, hogy ne a körülmények mozgassanak bennünket, hanem mi mozgassuk a körülményeket. Ezért adta Isten a csodákat, ezért adta a jeleket, pontosabban ezért adta a Szent Szellemet nekünk. A Szent Szellem ő csodatevő. Tehát Jézus tekintélye kell, hogy uralkodjon bennünk. Erről kell, hogy kapjunk egy belső kinyilatkoztatást. Az a hit, az belülről fog jönni. Tudom, hogy igen, tudom, hogy meg fogok szabadulni. Tudom, hogy annak a betegségnek menni kell. Tudom, ez egy átmeneti állapot. És akkor kell megállni, amikor éppen a legnagyobb szorongatás van, amikor éppen a legnagyobb fájdalom van. És én tudom, hogy ez nem könnyű, mindannyian éltünk már át ilyeneket. Tehát lássuk magunkat végre a hatalomnak a helyén. Hova ültettünk mi Jézussal? Királyokká és papokká tett bennünket. És néha olyan kiszolgáltatottnak tudunk lenni, úgy tudunk viselkedni, mintha Jézus meg sem váltott volna bennünket. Amikor hívők, keresztények úgy beszélnek, hát nem tudom, hogy Isten meg akar-e gyógyítani. Úgy beszélnek az atyáról, mintha egy szeszélyes valaki lenne, aki nem tudjuk, hogy mit csinál. Igen, vannak dolgok, amiben nem nyilatkoztatta ki az akaratát, de vannak dolgok, amiben 100%-osan kinyilatkoztatta. Az pedig a gyógyulás. Ő akarja, hogy te gyógyult legyél. Akarja, hogy bővölködjél. Akarja, hogy az életed rendben legyen. Akarja, hogy az emberi kapcsolataink rendben legyenek. Ez az ő akarata. Mi tud az ő akaratának ellene tenni? Egy valaki, a mi akaratunk. Mert Isten tiszteletbe tartja a mi akaratunkat. Ő nem fogja ránk erőltetni azt, hogy mi higgyünk, és természet fölötti módon kapjuk meg az ő áldásait. Elvetett természet, és elvetett a saját útjaidon is. És nyilván, akik nem ismerik az Urat, ők ezt így teszik. Mi is így tettük. Jó? Tehát Isten a te oldaladon áll. Tehát meg kell érteni, hogy mi egy új teremtések vagyunk Krisztusban. Tehát belül egy vadonat új emberek vagyunk, akiben a Krisztus él. Jó? Tehát nem kell, hogy összetörve maradjunk. Nem kell, hogy legyőzöttek legyünk. Nem szükséges az áldozat szerep. Az áldozat már ott függött a kereszten. Ő örökengesztelő áldozat volt érettünk. Ő az összes betegségünket, az összes fájdalmunkat magára vette. És Ézsaiás 53-ban olvasd el, Krisztus szenvedő szolgája, ez egy előkép volt, amikor Isten kijelentette, hogy mit fog tenni értünk a Mesiás. Igenis, Krisztus megváltott a betegség átkából. És nem ezután fogja Isten eldönteni, hogy meggyógyít vagy nem gyógyít meg. Ilyeneket hallunk hívő keresztényektől. Hát majd Isten majd valamit tenni fog a gyógyulásodért. Nem, és ezerszer is nem. Mert Isten már mindent megtett a te gyógyulásodért. Nem fog még egyszer a keresztre menni, nem fog még egyszer a sebeinket, meg a fájdalmainkat, meg a betegségeinket magára venni. Ő már ezt megtette. Ez egy befejezett dolog. És az ő sebeiben meggyógyultunk. Na akkor a testem miért nem ezt mutatja? Azért, mert a testünk az engedetlen, a testünk az visszabeszél nekünk. Az mondja, de azért is ott a fájdalom, azért is ott a tünet, azért is ott a betegség. Mi fogjuk eldönteni? Most a testünk ural majd minket, az a tünet fog uralni minket, föltesszük a kezünket, fölhúzzuk a fehér zászlót, és megadjuk magunkat, vagy pedig elkezdünk ellenmenni, és elkezdünk küzdeni ellene. Te döntöd el. Kétségbe eselsz, sírsz, vagy bármit teszünk. Persze, előjönnek az érzelmek, és ezzel nem, bocsánat, nem kárhoztatni, vagy kigunyolni szeretnék senkit, tehát félre ne értsetek, mert mindannyian éltünk át ilyen szituációkat. De akkor valaki így győzni fog. És itt élet-halálra megy a dolog. Tehát itt nincs demokrácia, hogy hát egy kicsi betegség az nem számít, megalkuszunk vele. Itt valakinek mennie kell. Vagy mi megyünk az Úrhoz, vagy a betegség megy a testünkből. Itt erről szól a történet, és igenis, ehhez föl kell építeni a hitünket, és a helyünkre kell állni. Tehát nem a tüneteknek az áldozatai vagyunk, és a testünk az mondhat mást, mint amit éppen az ige mond. Vissza kell beszélni nekik. Tehát igen, van, hogy úgy tűnik, hogy az irányítás az kívül esik rajtunk, megtörténhet, csak a lényeg az, hogy ne adjuk meg magunkat. És van választásunk, hogy nem akarunk áldozatok maradni. És ez a mi választásunk. Nem a tüneté az utolsó szó. Jó? Döntsd el, és mondjad, hogy nem a tüneté az utolsó szó. A betegség az nem a te választásod. Volt, biztos, senki nem akar beteg lenni. Hát ez egy normális dolog, egy normális törekvés. De a gyógyulás az igenis, hogy tőled függ. Hogy te hogyan állsz hozzá, legalábbis a hozzáállásodhoz, hozzáállásodon függ, a te döntésed az, hogy ellenemész annak a tünetnek, vagy föladod. Tehát nem kell ebben maradni. Tehát még egyszer, nem az orvosi zárójelentési az utolsó szó. Vannak testvéreink, nagyon sokan, akiknek olyan zárójelentése volt, hogy nem lehet ebből meggyógyulni. És már hosszú-hosszú évek óta ellene mentek ennek a zárójelentésnek Isten igéjével, és az Istenbe vetett hitükkel, és Isten természet feletti erejével, és nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak a dicsőségét. Halleluja, ezt el lehet dönteni. Tehát nagyon fontos azt megérteni, hogy ne a körülmények mozgassanak bennünket, hanem igenis, tessék a sarkunkra állni. Ezért adta Isten az igéjét, hogy az igével erőt és hatalmat vegyünk. Igenis, ki kell mondani Isten igéjét. Sokan azt mondják, hogy Isten igéjében meg a kimondott szavakban nincsen erő. Ez nem igaz. Ez egyszerűen hazugság, mert a Biblia nem ezt tanítja. Igenis, a kimondott szavaink mutatnak valamit, elve megmutatják a hitünket, és Jézus, amikor bármit tett, ő a szavával tett. Gondolj bele, csak Isten a szavával teremtette az egész világot. Az Isten szavára állt elő. Azt mondta, hogy legyen, és lett. És igen, Jézus, amikor foglalkozott egy beteggel, vagy foglalkozott egy démon megszállt emberrel, akkor igenis, akkor nem csendben maradt. Hát itt vagyok, én vagyok a Jézus, majd úgyis el fog menni, nem szólok egy szót se. Nem olvasunk ilyet sem a Bibliában. Miért kellene nekünk így tenni? Jézus megmutatta, hogy hogy tegyünk. Igenis, szólt. És nem maradt csendbe, és azt mondta, hogy már pedig kitakarodsz belőle, te néma szellem, és meggyógyult az epilepsziás fiú. Te mit csinálsz? Jaj, valami ördög biztos megtámadott. Ugye? Azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek. Ugye Kenneth Hagin írja, futásra bírtuk az ördögöt, de én futottam elől, ugye? Tehát nem ez a felállás, hanem a felállás az az, hogy igenis a gonosznak el kell menni, a betegségnek el kell távozni, és el kell menni. És ez a lehetősége van, és nem adunk neki több lehetőséget. Igen, valószínű, hogy a hitharc az el fog tartani egy darabig, vagy egy másodpercig, nem tudjuk. De Isten igéjének kell, és egy győztes álláspontot kell, hogy fölvegyünk, és nem szabad, hogy megadjuk magunkat. Vagy egy problémába, és abból a problémából át kell jutni a másik oldalra. Vagy vesztesen mész át, vagy győztesen. Van egy jó példa a Bibliában, ez nem annyira a gyógyulásról szól, hanem nézzük a Márk evangélium 4. részét. Jézus ugye lecsendesíti a tengert. Az pedig a Márk 4:35-től kezdődik. Azután mondanékik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Azt mondta Jézus. Tehát A pontról el kell jutnunk a B pontra. De nem volt olyan egyszerű a dolog, majd meglátjátok, hogy közben elbocsátván a sokaságot, elvitték őt úgy, mint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már megtelik. Ő pedig a hajó hátsó részében a fej aljon aluszik vala. És fölkeltük őt, és mondták neki, Mester, nem törődsz velünk, hogy elveszünk? És felelvén megdorgálá a szelet, mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Megfélelnének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki? Nézzük meg ezt a szituációt. Nem ezt tesszük mi is. Amikor egyik pontról el kell menni a másik pontra, és nagyobbá válik a probléma, mint Istennek a szava. Mit mondott Jézus? Azt, hogy fiúk, most megyünk és belefulladunk a tengerbe. Nem ezt mondta nekik. Azt mondta, hogy átmegyünk a túlsó partra. Jó? De mit csinált a szél? Mit csinált a természet? Hát visszabeszélt a teremtőjének, visszabeszélt Jézusnak. Jöttek a hullámok, és mondták, hogy már pedig mi aztán majd ellenkezünk veled. Ugyanezt teszik velünk a tünetek. Ugyanezt teszik. Tehát Jézus mit csinált? Nem azt mondta, hogy most elmegyünk és meg fogunk halni. Képzeljétek el, hogy a Messiás volt velük. A Messiás nem úgy fogja végezni az írások szerint, hogy belefullad a tengerbe. Teljesen elfelejtették, hogy kivel együtt utaznak egy hajón. Ezek az emberek. Mi sokszor nem felejtjük el, hogy amikor utazunk, egyik helyről megyünk a másikra, egyik problémából megyünk a másikba, ki van velünk, ki utazik velünk, ki él benned? A Krisztus él bennünk, a Jézus él bennünk, ott van velünk. Annyiszor elfelejtjük, hogy mi együtt utazunk, és amikor megyünk az A pontból a B pontra, akkor ő is ott van a hajón. Ezek a tanítványok teljesen elfelejtették. És mi is ilyenek vagyunk, amikor jönnek a problémák, amikor nem a bensőnkre figyelünk, nem Isten szellemére, hanem nézzük azt a vihart. Akkor mit csinálunk? Kétségbe esünk. Istenem, segítsé már, kiabálunk. Nem? De mit csinált Jézus? Aludt. Mert ő nem volt ideges. És egy dolgot tett, amikor fölkelt. Szólt a problémához. Szólt a szélhez. Azt mondta, hogy már pedig te nem fogsz vitatkozni velem, szél, hanem tessék elcsendesedni, és tessék leállni. Igen, beszélt a szél, meg beszélt a vihar. Ellene szólt mindannak, amit Isten mondott. Ugyanezt teszi ma a tested, ugyanezt teszik ma a tünetek. Ellene beszélnek annak, amit az Isten igéje mond. Mert azt mondja, a Krisztus sebeiben mi meggyógyultunk. Nem ez az igazság. Az a tünet az valószínű, hogy ott valóság, de az nem az igazság. Hanem mi nem a tünet tényét tagadjuk, hanem a jogát tagadjuk, és az igazsággal, az igazság szabadokká tesz, ha megismeritek az igazságot, szabadokká tesz. Az igazság az, hogy mi a Krisztus sebeiben meggyógyultunk, és testem nem fogsz visszabeszélni, és tessék egészségesen működni. Jézus is ezt tette. Jézus beszélt a körülményekhez. Ma sajnos nem ezt tanítják. Azt mondják, hogy csak maradj csendbe, nem lehet tudni, mi Isten akarata. Nem tudhatjuk. Isten mire akar ezzel a betegséggel megtanítani téged? Hányszor hallottuk? Ostobaság. Isten nem tanít betegséggel minket. Jó? Tehát ez egy más válasz, mint ami a tanítványunk válasza volt. Az ellenség, ne felejtsd el, hogy alá van vetve Isten szavának. Jézus szava az nagyobb. Nem az ellenség szava az utolsó szó. Tehát, ha jön az ellenség, akkor nem lehetünk csendben. Nézzétek meg Dávidot, Dávidnak az esetét. Dávid mit csinál? Szólt Góliátnak. Tehát valami Dávidban volt, ami a többiben nem volt, ugye? Tehát a Dávid történetét az 1 Sámuel 17-ben olvassuk, csak néhány epizódot hadd említsek onnan. Hogy lássuk azt, hogy amikor emberek győztek, amikor hívők győztek, azért, hogy ők győzzenek, és az ő csodájuk megtörténjen, azért tettek valamit. És nem voltak passzívak, és nem húzták föl a fehér zászlót a körülményekre, és nem adták meg magukat a tüneteknek, nem adták meg magukat a lehetetlennek, ami természetes szinten lehetetlen volt. És ez az a hit, amit el kell, hogy sajátítsunk, amiben kell, hogy növekedjünk, hogy Isten igének adjuk a prioritást az életünkbe, és ne pedig a körülményeknek. Jó? Nézzük az 1 Sámuel 17:23-at. Míg ő beszélt velük, íme bajnok férfi Góliát nevű filiszteus, akit Gátból való volt, eljöve a filiszteusok csatarendjei közül, és most is hasonlóképpen beszél vala, és meghallá, ez Dávid. Mit csinált ez az ember? Beszélt, szólt. Mit mond a Péter apostol az ördögről? Mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Nem ő az oroszlán, ő csak úgy tesz, mint oroszlán. Kiabál, mondja magáért, már pedig most ez a betegség el fog pusztítani, már pedig ezt nem fogod túlélni, már pedig ezen nem fogsz túljutni. Nem ez az ellenség hangja? Ez nem Isten hangja. És ezt föl kell, hogy ismerjük. Hallotta, mindenki hallotta, aki ott volt. Dávid ugyanúgy hallotta, mint az összes többi ember. De mit csinált a félelem? Lebénította őket. És sokszor ugyanezt tesszük mi is, a félelem az egy hit. A félelem az egy rossz hit. A félelem az hit a legyőződtségbe, az hit a kudarcba, az hit a halálba, hit a legrosszabb. Ez a félelem. És a félelem az lebénítja az embert. Jó? És a félelem az még nem nagyon szokta megmenteni az embert. mikor az ember cselekszik, és félelméből cselekszik, akkor nem az ige alapján cselekszik minden esetben. Ugye? Tehát nem szabad, hogy ezek irányítsanak bennünket. A hit az mozgósít, úgy, ahogy Dávidot is mozgósította. Nézzük a 26-os verset, többit most kihagyjuk. És szól a Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak vele mondván, mi történik azzal, aki megöli a filiszteust és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az Istennek az élő seregét. Hoppá! Nagy, óriási identitás zavaruk volt. Ők nem tudták, hogy kicsodák. Dávid tudta, hogy egy pásztorfiú volt, nem volt olyan okos, nem volt talán olyan képzett, mint ők. Ő csak egy pásztorfiú volt, még be se számolták a családba, emlékeztek, amikor Sámuel ment, hogy fölkenjen. Ja, még van ott egy 8. gyerek, valahol őrzi a birkákat. Így számolt, de Dávidnak teljesen más volt a szíve. Dávid, amikor hallotta, hogy mi történik, akkor nem maradt passzív. Ki ez az ellenség? Ki az, hogy szól és gyalázattal illeti, és ellene szól Isten igéjének? Tehát Dávid előre tekint. Mit kapok, ha szabadok leszünk? Dávid nem a halálra gondolt, nem arra gondolt, hogy hé, most aztán itt az utolsó napjaink meg vannak számolva, elpusztulunk. Nem, Dávid előre tekint, a jövőre tekint. Mit kapok, hogyha legyőzzük? Tehát ő már a szabadságra gondolt, a szabadulásról. Ez a kép volt benne a szabadulásról. És ez a kép kell, hogy legyen bennünk is, amikor mi a gyógyulást szeretnénk. Ha valaki nem tud mondjuk járni, vagy valami olyan van, akkor lássa magát gyógyultan. Tehát ezt a képet, hogy Isten adott Ábrahámnak is egy képet, hogy annyi lesz a te magod, mint az égnek a csillaga, mint a fövény, mint a homok, annyi lesz a te magod, és nem volt egy gyerekese. Miért mondta neki Isten, egy képet adott, hogy amikor a sok csillagot látod, akkor arra gondolj, amit én ígértem neked. Vagy ha lógatod az orrod és a homok szemeket nézed, akkor is arra gondolj, hogy én mit ígértem neked. És ugyanezt a képet kell látni nekünk is. Igen, hogy vénkorban mit ígér az ige, Zsoltár 1-es, hogy aki a folyóvizek vagy a vizek mellé ültetett fa meg fogja adni a gyümölcsét. Vénkorban is gyümölcsöző lesz. Ne a temetésedet lássad, hanem hogy 80 évesen hogy focizol az unokáiddal. Azzal foglalkozzál. Az a kép legyen ott. Na, ezt a látást látta Dávid. Nem az, hogy ja Istenem, elpusztulunk. Már látta a győzelmét. Nem a múlt kudarcain gondolkodott. Jó? Tehát nagyon fontos. Igen, voltak a múltban mindenkinek kudarcai. Nem azon gondolkodunk, hanem azon, amit Isten mondott. Azt mondta Józsuénak 1:9, azt is jól ismeritek, hogy az én igémen gondolkodjál, éjjel és nappal. Isten egy olyan haditervet adott Józsuénak, mikor elmondta a tábornokainak, azok, hogy mit járjuk körbe, a papokkal járjuk körbe ezt az egész kócerájtit. Hát ez milyen haditerv? Az olyan haditerv, amit Isten adott. És leomlottak Jerikónak a falai. Ilyen, hogy most tegyük rá a kezünket és imádkozzunk. Mikor halálos beteg? Hát milyen haditervez? Van ennek értelme? Van. Miért van neki értelme? Mert Isten ezt mondta. Nem az én dolgom az, hogy kigondoljam Istennek az útjait, hanem az én dolgom az, hogy megcselekedjem Isten igéjét. És ez a hit. Erre azt mondják, hogy fanatikus vagy, mindent fognak rád mondani. De hát a természetes szinten, hogyha megnézzük ezt a haditervet, amit Józsué kapott, mit mondana rá ma egy hadvezér? Hát azt, amit akkor gondoltak róla. De mégis ez volt Isten terve, és ez egy győzedelmes terv. És megtesszük, amit Isten mondott. Tehát Dávid mire tekintett? A múlt kudarcaira? Nem. Azt mondta, legyőztem az oroszlánt, a medvét is. Azt se tudta elvenni azokat a juhokat, amiket Isten rám bízott. Akkor ez a Góliát sem fog legyőzni engem. Lehet, hogy neked is megvan a Góliátod. De te is így tudod legyőzni a Góliátodat, ahogy Isten embere, ahogy Dávid ezt megtette. Tehát ne a félelem mozgassa a szádat. Ne a félelem mozgassa az agyunkat. Mert nézd meg, hogy Dávidnak is visszabeszélt a filiszteus. Na, majd... azért nem ebb vagyok én, itt van a 43-as versben mondja, és mondja a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok-e én, hogy te bottal jössz rám, és szidalmazál filiszteus Dávidot Istenével együtt. Visszabeszélt neki az ellenség, azért nem hagyja magát. Az ellenség is ismeri a szavak erejét. Ő is azért tudja, hogy hogy lehet téged megfélemlíteni. De a kérdés az, hogy te mit teszel? Tehát ő nem a Júda oroszlánya, a sátán. Ő csak úgy tesz, mintha az lenne. Nem tud mindenkit elnyelni. És nézzük a 46-os verset, 1 Sámuel 17-46. Mit mondott Dávid? Azt mondta, hú, de megijedtem most. Nem ezt mondta. A mai napon kezedbe ad téged az Úr. Figyeld meg, nem a maga erejében bízott. Dávid egyébként sem volt egy magas termetű. Ez pedig egy 2,5 méteres óriás volt. Le van írva a Bibliában az összes mérete, a pajzsa nehezebb volt, mint Dávid maga. Tehát, ha a természetes szinten nézzük, akkor Dávidnak nem sok esélye volt. Mit mondott? Az, hogy az Úr, szóval megöllek téged, és a fejedet levágom rólad. És ezt kell tenni az ellenséggel. Hogy igen, te betegség, most itt van az utolsó napod. Mert az én Uram, az már meggyógyított engem, és neked távozni kell onnan. Filiszteus seregnek a tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon. Nem holnap, mai napon. Tehát nem azt mondta majd egyszer, hát majd egyszer Isten meggyógyít. Tudjátok, hogy a majd az soha. Igen, meg majd megszokja a szemem, tudjátok, ismerik a... majd holnap, addig majd megszokja a szemem, jó? Hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. Jó? Tehát Dávid visszabeszélt neki. Igen, te ugyanezt tedd. Szólj vissza a tünetednek a testeden. Igen, beszélj neki, és mondd azt, hogy tünet már pedig az én testemről eltakarodsz. Jó? A mai napon, nem holnap. Jó? És gondolj bele, hogy ma nekünk több van, mint Dávidnak. Ott van benne, neki, ő benne nem élt Jézus. Mi pedig Jézussal utazunk, úgy, ahogy a tanítványok Jézussal utaztak. Jézussal utaztak a csónakba. És teljesen elfelejtették, hogy a körülmények mennyire le tudnak bénítani bennünket, és mennyire le tudjuk venni a szemünket az élő Istenről néha. Igen, meg kell erősíteni a hitünket. És valóban használnunk kell azt, ami a miénk. Jó? Nagyon sokszor azt mondjuk ki, amit látunk. Ja, tehát ahogy zsidók, illetve olvastuk korintuszi levélbe, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Nagyon sokszor megerősítjük azokat a tüneteket, amikor beszélünk arról. Tehát ne a szánkkal, ne a halálnak a szavait, ne a legyőzöttség szavait szóljuk, hanem a győzelem beszédét mondjuk. Jézus soha nem mondott olyat, hogy hát most ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezzel a helyzettel. Jézus mindig a győzelem szavát szólta. Jézus tette, amikor súlyos volt a helyzet. Már 9-ben olvassuk szintén az epilepsziás fiúnak az esetét. A tanítványok imádkoztak érte, és az epilepszia nem ment el. És hát oda vitte Jézushoz, hogy hát a tanítványaid itt kudarcot vallottak, csődöt mondtak, most akkor mi legyen? Mit mondott neki Jézus? Hát ezzel én sem tudok mit kezdeni, ez egy olyan súlyos probléma. Nem, hanem mit kérdezett az apától? Azt mondja, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges. Mit mondott ez az ember? Hogy én nem tudom, hogy jaj, Uram, légy segítségül az én hitemnek. Tehát azt mondta, igen, én hinni akarok. Légy segítségül az én hitemnek. És akkor Jézus megdorgálta azt az epilepsziás, valami démonikus dolog lehetett, és kiment belőle. Ugye azt mondja az írás, hogy olyan lett, mint a holt. És Jézus lenyúlt érte, és fölsegítette. Nagyon sokszor vádolnak minket azzal, hogy Isten ereje alatt elesnek az emberek, és ez nincsen benne a Bibliában. Hát dehogy nincsen benne. Benne van, csak el kell tudni olvasni. Tehát ott van, a halott általában nem jár, nem beszél, mit csinál egy halott, az fekszik, nem? Tehát olyan lett, mint egy holt akkor, és még Jézus fölsegítette, akkor valószínű, az történt vele, ami történt Jánossal a Patmos szigetén, amikor az Úr megjelent előtte. Úgy estem össze, mint egy holt. Vagy az történt, mint amikor a Salamon templomát a 120 pap ott volt, és fölszentelték, és nem bírtak megállni a saját lábukon Isten ereje alatt, és lehetne még sorolni talán tovább is. Igenis, tehát nem ez a lényeg, hogy valaki elesik, vagy nem esik el, vagy eldől, vagy nem dől el, hanem a lényeg az, hogy el tudja venni, el tudja fogadni a gyógyulását. Tehát meg kell, hogy erősödjünk mindebben. Ugye a világ azt szeretné elhallgattatni Isten szavát. Igyekszik kigúnyolni téged, az Isten szava helyett a saját hangját szeretné hallatni. Ha ma megnézzük, hogy mi folyik a világban, ma is az ellenség beszél. Ha megnézzük ennek a világnak az erkölcsi romlását, ami ma folyik, ugye múltkor említettem, hogy tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon erőszakos, ilyen ideológiai, rossz erkölcsi gyarmatosítás folyik. El akarják hitetni velünk, hogy az LMBTQ program az a tuti, az a nyerő, majd az fogja megváltani a világot Isten igéjével szemben. És azt látjuk a világtörténelemben, hogy minél rosszabb az embereknek az erkölcsi szintje, annál nagyobb zűr van a világban. Az hozza a háborúkat, az hozza a gazdasági nehézséget, az hoz mindent. Az mind ott kezdődik, annál az erkölcsi romlásnál, amikor Isten igéjét a kukába akarják dobni. Majd mi meg tudjuk mondani, hogy mi a tuti. Ennek mindig láttuk a végét. Szegénység, nyomorúság, világháborúk, meg amit akartok minden. Ez ennek a vége, és ma ezt akarja elhitetni a világ velünk, hogy az az üdvözítő, nem az, amit Isten mondott. És nagyon a sarkunkra kell állni, és tényleg nagyon résen kell lennünk. Tehát a világ azt szeretné hallatni a saját hangját, és hallatja is. Mert sajnos az összes média, az összes újság, az összes fő, mit tudom én, ezek az internetes portálok, sajnos mind a világ kezében van. Mert a keresztények, azok a szegénységet hirdetik. Hát az ördög az nem hisz a szegénységbe. Azt tudja, hogy ha nála vannak ezek az eszközök, akkor ő fogja uralni a világot. Jó, tehát sajnos ezeket nem a keresztények uralják. És a szószékről is néha mit hangzanak el? Hát ebbe bele kell nyugodni, ez Isten akarata. Nem, nem és nem. Tehát nekünk Isten igéjét kell, hogy hirdessük. Tehát igen, az ördög is ismeri a szavaknak az erejét. És elhiteti az embereket. És néha erőfeszítést kell hozni. Néha olyan dolgokat meg kell tennünk, amit korábban nem tudtunk megtenni. Tehát, és ebben a körülötted lévők nem biztos, hogy támogatni fognak. Jó? Tehát amikor imádkozunk emberekért, akkor általában szoktuk mondani, hogy igen, fájt akarod? Jó, most imádkoztunk érte, akkor most csinálj olyat, amit esetleg nem tudtál. Tedd meg! Nem baj, hogyha először fáj, vagy először kellemetlen, vagy kényelmetlen. És így jönnek elő a gyógyulások. Mikor a vak Bartimeusz odaszaladt Jézushoz, akkor mielőtt odament volna, ledobta magáról a fehér cuccot. Ugye a fehér cucc az a megkülönböztetés volt, hogy ő vak vagyok. Mikor Jézus hívta, onnantól kezdve azt mondta, én már innentől kezdve ezt nem akarom hordani, én már nem akarok vak lenni, én már meg is. És ezt kell tennünk, hogy a hit az cselekedetek nélkül halott. Igen, tudjuk azt, hogy mikor valakinek fáj a lába, vagy mit tudom én, és imádkozunk, és gyógyul, akkor lehet, hogy az első mozdulat még kényelmetlen, lehet, hogy fájdalmas, de meg kell tennünk az első lépést. Mikor mentek át a Jordánon, és elfoglalták az ígéret földjét, Isten megállította a Jordánt, és ketté választotta, megállította pontosan, de a papoknak még a vízbe kellett bemenni. Amikor vitték a frigyládát, és mentek át, akkor még a vízbe léptek bele. És mikor beleléptek a vízbe, akkor megállt a Jordán. És úgy mentek be az ígéret földjére. És bizony van, hogy az ember szorongatott helyzetbe kerül. Gondoljatok csak bele az egyiptomi kivonulást. Amikor már egy olyan súlyos helyzet volt, hogy mögöttük volt az egész egyiptomi hadsereg, előttük a Vörös-tenger, és nem volt más menekülés, akkor mit csinált a nép? Istenhez kiáltottak. Tehát sokszor, mielőtt a csoda megtörténik, belekerülhetünk ilyen szituációba, amikor már hátulról is ott az ellenség, nincs esély, előttünk előre menekülésnek nincs semmilyen kimenekülési út. Na akkor jön az Úr, és azt mondja, na most nyújtsd ki a pálcádat, és akkor nyílik meg a vörös tenger, akkor nyílik meg az út a túloldalra. Jó? Tehát nem szabad, hogy feladjuk. Az Úr ott van velünk. És fontos az, hogy az Úr Jézus Krisztus velünk utazik a csónakba. Mindig ott van velünk. Úgy megfeledkezünk róla néha, hogy az csak csuda. Én is már kaptam ilyen magam. Azért beszélek erről, hogy nem ezt tesszük. Mert a mi segítségünk az Úr. Jó? Úgyhogy ne a körülmények mozgassák a szívünket, hanem az ige mozgassa a szánkat. Jó? Tehát ez így sokkal jobb lesz. És igenis, hogy vissza kell beszélni a körülményeknek. Jó, tehát mi döntünk. Jézus már megtette a részét, úgyhogy a hitünket hozzuk összhangba vele. Jézust is megkísértette a gonosz, miután Szent Szellemmel beteljesedett, hova ment? Pusztába. Már a gonosz 40 nap után elkezdte őt megszólítani, és akarta a hatalma alá vonni. Ugye a sátán az a kísértő, ne felejtsd el. Nem a sátán a győztes, ő egy teremtett lény. Egy teremtett lény, és nagyon jól tudjuk, hogy mi lesz a vége. Meg van írva a sorsa. Jó? Hát nem ő a befejező. Nem az övé az utolsó szó. Az utolsó szó az Krisztusé. De nem csak kenyérrel él az ember, azt mondja Jézus, hanem az Isten igéjével, a szóval, a beszéd, ami kijön a szánkon, amikor ott van a szorongatott helyzet. Tehát Jézus nem hagyta magát legyőzni a gonosztól. Sátán, nem fogsz meggyőzni engem, mindegy, mit kínálsz. Ma olyan könnyen meggyőzi a gonosz az embereket. Kínál egy jobb munkahelyet, és elhagynak emberek dolgokat, vagy bizonyos dolgok miatt. Tehát Isten szavának van alárendelve az egész teremtett világ. És nekünk megadatott az a kegyelem, hogy Isten szavát, Isten beszédét szólhassunk. És a sátán alá van rendelve, és az egy teremtett világ is alá van rendelve Isten beszédének. Tehát a hatalom helyéről, a hatalom pozíciójából kell, hogy megközelítsük a dolgokat. Ezért tudni kell ellenállni az ördögnek. A Biblia világosan mondja, Jakab 4:7, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Utolsó részt, azt általában nagyon jól tudjuk, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. De ott az első rész, ha nincs meg, akkor az ördög nem fog elfutni. Tehát először is tegyük meg azt, amit Isten mondott. Mert ki áll az ő igéje mögött? Ő maga áll az ige mögött, igaz? Jó? Tehát az engedelmesség az arról szól, hogy azt tesszük, amit ő mondott. Jó? Jézustól elment a sátán. Mert azt mondta, hogy a te uradat, Istenedet imádd. Helyre rakta. Elmondás neki, hogy hol az ő helye. Jó? És az Isten igéje lakozik bennünk. Tehát még egyszer, ne a körülmények mozgassák a szánkat, hanem Isten igéje, az mozgassa a szánkat is, meg a szívünket is. És igen, legyél kész arra, hogy visszaved mindazt, amit az ördög ellopott tőled. És ne hagyd, ne húzd fel a fehér zászlót. Ne mondd azt, hogy nekem ez nem működik. Mert Jézus mit mond ilyenkor? Legyen a te hited szerint, nem? Amen.